Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, hívjuk segítségül az ő nevét, 61. Zsoltárunkat keressük meg, énekeljük első versszakával. Kiáltásom, halld meg Isten! Foglalva 265. dicséretünket énekeljük, hagyjad az Úristenre te minden utadat.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 16. fejezetben, az első 16 verset olvasom, ülve hallgassuk meg Istenünk igéjét. Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkreai gyülekezet szolgálója. Fogadjátok be őt az Úrban szentekhez élően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát, munkatársaimat Krisztus Jézusban. Ők értem saját életüket kockáztatták, és nem csak én vagyok hálás, hanem a népek valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban lévő gyülekezetet is. Köszöntsétek az én szeretett Epajnetoszomat, aki Ázsia tartományának első zsengéje Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. Köszöntsétek Andronikhoszt és Júliát, rokonaimat és fokolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Krisztusban. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampilátuszomat. Köszöntsétek Urbánuszt, aki munkatársunk Krisztusban, és az én szeretett Stachisomat. Köszöntsétek Apellészt, Krisztus kipróbált emberét. Köszöntsétek Arisztobulosz háza népéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek Narcissus háza népéből azokat, akik az Úrban hisznek. Köszöntsétek Trifajnát és Trifószát, akik fáradoznak az Úrban. Köszöntsétek a szeretett Persziszt, aki sokat fáradozott az Úrban. Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rúfuszt és anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Aszinkriszoszt, Flegont, Hermést, Patrobást, Hermást és a velük lévő testvéreket. Köszöntsétek Filologoszt és Júliát, Néruszt és nőtestvérét, valamint Olimpást és a velük lévő szenteket mind. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, testvérek, fennállva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megvalljuk neked, hogy tiéd ez az egész föld, és ami betölti a földkerekséget a rajta lakókkal együtt. Mert te vetetted meg alapját ennek az egész világnak, a földet a tengereken, és rögzítetted a folyókon. Köszönjük neked, Urunk, hogy biztos pontokat adtál benne, hogy eligazodjunk életünkben, hogy legyen szilárd a mi lábunk alatt, akár amikor talajra gondolunk, akár pedig olyan útbaigazításokra, melyek igédből származnak számunkra, hogy ne süllyedjünk el, ne vesszünk el, hogy ne pusztuljon el az élet ezen a földön. Köszönjük a legbiztosabb sziklát, a te fiadat, Jézus Krisztust, akire, ha bölcsek vagyunk, felépíthetjük életünket, és hogyha ráépítjük életünket, akkor a hegyomlások, a földcsuszamlások lelki értelemben, vagy éppen a lelki viharok megtépázhatnak bennünket, de el nem sodorhatnak, tönkre nem tehetnek, el nem rabolhatják tőlünk a te igazságodat és szeretetedet. Szent vagy és hatalmas, mindenek felett való Úr, Atyánk, Istenünk, hozzád fordulunk most ebben az órában, hogy te légy a mi Isten tiszteletünknek középpontjában. Hogy téged imádhassunk, hogy téged magasztalhassunk, hogy kimondhassuk Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Köszönjük neked, Urunk, az elmúlt hét elvégzett feladatát. Köszönjük neked, Urunk, azokat az áldásokat, melyeket megtapasztalhattunk. Köszönjük, hogy te ott vagy a kórházi ágyakon lévőkkel is. Köszönjük, hogy felemelsz a kórházi ágyról, hogy reménységet adsz a mi szívünkbe minden körülmény közepette, hogyha halljuk és hirdetjük az igédet, akkor emberi életek születhetnek újra általad. Hisszük, hogy az új embernek szíve saját kezednek műve, Urunk. Bocsáss meg nekünk, amikor hálátlanok voltunk, amikor úgy zsörtölöttünk, Urunk, hogy a másik életét hosszúsá tettük, megkeserítettük. Bocsáss meg, hogyha a morgolódásunkkal családunknak nyugalmát is békétlenné tettük. Bocsáss meg, Urunk, hogyha gyermekeinkhez az iskola utolsó napjaiban már feszülten szóltunk, vagy hogyha ők voltak nyeglék velünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, most ezen az alkalmon, hogy te légy az, aki a nyári szünetben is, de minden vasárnap jelenléteddel segíted életünket, igéddel vezérelsz bennünket. Urunk, arra kérünk, szólj hozzánk, add az életnek vizét számunkra, hogy üdítsen bennünket, adj olyan tartalmas mondani valót, amely a te üzenetédé fogalmazódik meg lelked által, ne emberi okoskodás hangozzék, hanem csak az, amit megérthetünk, és amikor épülhetünk. És arra kérünk, Urunk, hogy legyen velünk a te beszédet szerint, művelj csodát a mi időnkben, itt ebben a gyülekezetben. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 174. énekünket, Ősi Gregorián éneket énekeljük. Lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Írva található a felolvasott Szentleckében, Pál apostolnak rómaiakhoz írott levelében a 16. fejezetben. Olvasom az 5. vers 2. felét. Köszöntsétek az én szeretett Epájnetoszomat, aki Ázsia tartományának első zsengéje Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. Köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, a rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap olvastuk bibliaolvasók kalauzunk szerint a rómaiakhoz írott levél bátorító, buzdító és köszöntő sorait, és akkor az ige hirdetésben arra utalhattam, hogy az első keresztény közösségek életében a Krisztushoz való tartozás, az, hogy valaki kimondta, hogy én Jézus Krisztusé vagyok, hogy életemet nem a vaksors, a végzet irányítja, hanem a mennyei Atya is hozzám kinyújtotta a karját Jézus Krisztusban. Ez valóságos életváltozást jelentett. Jelentette természet szerint a gondolkodásnak a megváltozását, de jelentette azt a fajta pogány környezetből való kihívást is, meghívást is, amelyet ha vállalt valaki, akkor egy egészen új élethelyzetbe került. Egy olyan élethelyzetbe, amely nem csak kihívásokkal volt tele, amelyet lelkileg meg kellett birkózni, hanem nagyon sok fizikai következménye is volt. Például a megtűrtből üldözötté vált. Hontalanná lett. Menekülnie kellett. De Krisztusért ezt is vállalta. Vállalta, hogy egy egészen új közösségnek, egy egészen új családnak lesz a tagjává. Valahogyan számunkra a megtérés gyakran ezt az életváltást nem váltja ki belőlünk. A példáink is elhangzottak a múlt héten, most nem ugyanazt akarom elmondani, mint a múltkor, de például Aquila és Priscilla életéből tudtuk, láttuk és hallottuk, hogy ők valahol messze a Fekete-tenger partján születtek, és úgy adódott az életük, hogy a fővárosba, Rómába kerültek, de Rómában 49-ben a császár egy rendeletet adott ki, hogy minden zsidónak el kell hagynia Rómát, és menekülniük kellett. Nem volt kérdés, hogy most ők mennek, vagy nem mennek Jézus Krisztusért. Menniük kellett. A Krisztus követő zsidóknak is menniük kellett. El kellett hagyniuk a biztos megélhetést adó munkahelyüket, felépített vállalkozásukat. Néhány évvel ezelőtt gyülekezetünkben egy volt budakalászi presbiter testvérünk szolgált, Kerekes Péter, talán néhányan a gyülekezetünknek idősebb tagjai közül még emlékeznek Kerekes Péterre, aki Pakisztánban töltött missziói évet. És a pakisztáni missziói szolgálatáról egy mérnökként egy egyetemben, annak az egyetemnek, keresztény egyetemnek a vízgazdálkodását kellett megterveznie, vagy a kivitelezési munkákat felügyelnie, és elmondta, hogy ennek a sok-sok, talán 100 milliós országnak a elenyésző maroknyi része, persze a soknak, vagy a nagynak maroknyi része is sok, de mégiscsak elhanyagolható része keresztjén. És ezek a keresztjén közösségek, ezek szinte elszigetelten élnek a muszlim közegben, sőt, hogyha valaki hitre jut, Krisztus követőjévé válnik, akkor a szószoros értelemben el kell hagyni a családját. Nem tud hazamenni, mert akkor kitaszítottá lesz a szerettei körében. El kell menekülnie. Ezért Pakisztánban mondta presbiter társunk, testvérünk, sokszor megesik, hogy emberek vagy egy teljes életmódot váltanak, és egy olyan területére költöznek Pakisztánnak, ahol van református, vagy van keresztény gyülekezet, vagy pedig teljes anonimitásban a belső szoba csendességében merik csak vállalni Krisztus követését. Egy nagy család, az, akikről itt olvasunk, Pál apostol buzdító, üdvözlő soraiban. És ebben a nagy családban most három különböző megszólítottal találkozunk, egészen pontosan négy különböző megszólítottal találkozunk, de három csoportba osztja őket az apostol, és azt mondja, hogy hát én köszöntöm az én Epájnetoszomat, aki Ázsia tartományának az első zsengéje, első megtértje Ázsia vidékének. Nagyon keveset tudunk ezekről az emberekről, még csak meséket és mítoszokat, anekdótákat sem, de a nevük fel van jegyezve a Szentírásban. És milyen furcsa, hogy erről az Epájnetoszról Nem az jelenik meg itt Pál felsorolásában, hogy mi a foglalkozása. Nem tudjuk egyébként, hogy mekkora családból származott. Nem tudjuk, hogy az élet merre sodorta, merre szolgált. A nevével nem találkozunk sehol másutta a Szentírással. A világtörténelem nem jegyzi fel őt. Sok mindent szeretnénk róla tudni, de az apostol egy valamit tart fontosnak, azt, hogy ő Ázsia első megtérője. Ázsia zsengéje. Hogy ő az első azon a vidéken, aki Jézus Krisztus mellett döntött. Hogy ő az, aki elsőként megtért. Testvérek, vajon a mi életünkre mi a legjellemzőbb, hogyha most egy felsorolást kellene tennünk? És persze nem mi tennénk ezt a felsorolást, mert úgy könnyű, hogyha mi magunk osztjuk be a rendjét, hogyha mi magunk fogalmaznánk meg a legnagyobb hangsúlyokat az életünkről, hanem ha megkérdeznénk a gyermekeinket, az unokáinkat, a szomszédainkat, a barátainkat, az ismerőseinket, mit mondanának rólunk. Mi a legfontosabb, ami érződik, vagy látszódik rajtunk? Az elmúlt időszak egyik bűnbánati estéjén mondtam el ezt a történetet, itt most megismétlem, valahol Dél-Amerikában játszódott a történet, ahol egy római katolikus lelkipásztornak az volt a belső szenvedélye, hogy ahogyan járta a világot, vagy járta az ő országának különböző településeit autóval, mindig felvette a stopposokat, és szeretett velük beszélgetni az úton. És egy alkalommal, amikor felvette egy stoppost, akkor kialakult benne egy játék, hogy megpróbálta a szavaiból, a mozdulataiból, a beszélgetésnek a különböző hangsúlyokból kideríteni azt, hogy mivel foglalkozik az illető. És rendszerint jó emberismerő lévén úgy nagyjából eltalálta azt a munka vagy szakterületet, amellyel az illető foglalkozott. Egyszer azonban a saját maga csapdájába esett, mert az utazás közben az illető visszakérdezett, hogy hát, hogy én megfejthetem-e akkor, hogy ön mivel foglalkozik. És akkor mondta, hogy természetes, kezd el, mit gondol róla, mi mivel foglalkozom. És azt mondta az illető, hogy ahogy így beszélgettünk az elmúlt fél órával, úgy gondolom, hogy ön börtönőr. Úgy gondolom, hogy ön börtönőr. Mi az, amit megfogalmaznak rólunk mindazok, akik a környezetünkben vannak? Kedves testvérek, néhány száz év múlva lehet, hogy csak egy-egy szám és egy-egy név fog jellemezni bennünket. De az igazi kérdés az, hogy a nevünk fel van-e írva az élet könyvében. Hogy a nevünk ott van-e Krisztus kezében. Hogy mondják-e majd rólunk gyermekeink, unokáink, a következő nemzedékek, hogy nem csak templomba járt, ez is fontos, hogy egy közösségnek a tagja volt, hanem hogy az élete anyámnak, nagyanyámnak Jézus Krisztusé volt. Hogy engedünk-e Krisztus meghívásának? Engedünk-e a Szentlélek szavának? Lehet, hogy hánykódó, kallódó, vagy éppen megelégedett volt ennek az epájnatosznak az élete, de egyszer csak az ő mestere, Jézus Krisztus megszólította, és megváltotta. Fontos mindaz, amit elvégzünk ebben az életben, de a legfontosabb, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk. És tudjuk, hogy ennek nincsen elsősége vagy másodlagos része, de az is egészen bizonyos, hogy nem könnyű egy adott területen, egy adott családban, egy adott településen elsőnek lenni. Nem könnyű elsőként dönteni, és nem könnyű elsőként választani, mert olyan nagy a visszahúzó erő, olyan nagy a lánc, az iga, amely szinte rabságban tart bennünket. Nem könnyű az első lépést megtenni. Mégis ki kell lépni az életünkből, ki kell lépni, mondják a maiak, a komfortzónánkból, ki kell lépni abból az életből, melyet olyan biztonságosra, szépre és kényelmesre készítünk, és be kell lépni Krisztus országába. Kilépni és belépni, levetkőzni a régit, és felölteni magunkra az újat. Epainetosz életében ez a legdöntőbb és legnagyobb, hogy Jézus Krisztusé elsőként. És tudjátok, azért szeretem ezt a felsorolást, és azért fontos, hogy itt néhány szereplőn keresztül azért belelássunk egy gyülekezetnek az életébe, múlt alkalommal ugye a házastársaknak az életébe láttunk be egy picit, most belepillantunk az első megtérőnek az életébe, mert hogyha itt a római levél végén felsorolásban, üdvözlésben is olvassuk Epainetosznak a nevét, akkor az azt is jelenti, hogy ő kitartott és hűséges is maradt. Hogy nem csak elindult, hanem Krisztusnak hűséges munkatársa is maradt. És amikor erről beszélünk, akkor azt is hozzátesszük, légy hű, mint halálig, mert néked adom az élet koronáját. Mert jó dolog az elindulás, szép dolog a belépés, szép dolog az, amikor valaki döntésre jut, de hányan indultak már el a versenypályán, és nem érkeztek meg a célba? Hányan indultak el nagy lelkesen, terveket szűve, és nem érkeztek meg a gyülekezet közösségének mélységébe? Hányan voltak, akik valósággal égtek a szolgálatban, aztán csak egyszer elmaradtak, ott hagyták a gyülekezetet, és nyilván Krisztus követését is. Éppen a napokban olvastam egy baptista prédikátornak az ige hirdetését, ezeket a sorokat taglalja, nem Epainetosszal kapcsolatban, hanem itt a felsoroltakból, a gyülekezet, a maga gyülekezetéről beszél egy amerikai gyülekezetről, hogy hány és hány olyan konfliktusa volt gyülekezeti tagokkal, akik azt mondták, hogy ezért vagy azért nem járunk tovább ebbe a gyülekezetbe, és majd keresünk egy olyan gyülekezetet magunknak, ahol ez és ez sokkal nyilvánvalóbb, sokkal hangsúlyosabb lesz, egészen konkrétan ott a férfi és női szolgálatoknak az összeadódásáról, vagy megkülönböztetéséről szólt egy nagy vita abban a baptista gyülekezetben, és a lelkipásztor keserűen állapítja meg azt, hogy ugyan nagy volt a vita, nagy volt a felhördülés a gyülekezetben, nagy volt a nekiindulás, hogy majd itt mindent megváltoztatunk, és amikor nem változott a gyülekezet, akkor néhányan elhagyták, majd ők új gyülekezetbe járnak, ahol meghallgatják őket, ahol lelki otthonra találhatnának. És a keserű mondat az, hogy tudjuk, hogy nem járnak sehová. Hogy elvi kifogásaik, fenntartásaik vannak, de igazából mindez csak önigazolássá válik. Nem véletlen, hogy az új szövetségi időkben és ebben az értelemben azt mondom, a mai időkben is olyan fontossá válik a kitartás, az álhatatosság, a mindvégig való hűségnek a kifejeződése. Mert egykor is, és ma is. Egykor talán az üldözések miatt, egykor talán a nehezek miatt, pont a szenvedések miatt voltak, akik elmaradtak, engedtek a kísértésnek és a tagadásnak, ha pedig talán a kényelmesebb vagy nyugodtabb élet miatt mondják azt, hogy nem hiányzik ez nekem. Beszél olyanról a Szentírás, akik elhagyják a hitet. Ilyen Démás, aki inkább ragaszkodott a világhoz, mint Krisztushoz Rómában, vagy éppen ilyen Júdás is, aki árulóvá lesz. Epájnetoszról azt mondja itt Pál, hogy minden körülmények közepette megmaradt Jézus Krisztus követőjének. Vállalta az ő urát, vállalta a Krisztusban megtalált önmagát, vállalta a kereszt felvételét, és vállalta a gyülekezet közösségét. Epájnetosz tehát a gyülekezetekben lévő megtért álhatatosoknak a példája. De jó, hogyha egy-egy gyülekezetben, egy-egy közösségben nem csak házaspárok, Akvillák és Priscillák vannak, vagy Akvilla és Priscilla házaspár van, hanem vannak olyan megtértek, akik kitartanak, akik hűségesek, akik nem rohannak le a süllyedő vagy megsérült hajóról, hanem éppen azért dolgoznak. És legyen itt, ha már szó volt egy férfiról, akkor álljon itt a mai istentiszteleten, úgy látom, hogy így leszünk most időben rendben, álljon itt még egy asszony, egy nő, akit Máriának neveznek. Mária, akiről azt olvassuk, Pál ennyit mond, sokat munkálkodott közöttünk. Mondhatnám azt is, hogy az életének volt lenyomata a római gyülekezetben. Az igevers őrzi ennek a Máriának is a nevét. Sokat munkálkodott, sokat tett. Persze rögtön eszünkbe jut egy másik történet is, van egy másik Mária is a Bibliában, nem keverjük őket össze, nem tudjuk, hogy melyik mit tett, de a másik Máriáról konkrétabban beszél a Szentírás. Ő Betániában élt, egy Jeruzsálem melletti kis falucskában, és Jézus sokszor betért az ő házába, két testvérével együtt volt, Mártával és Lázárral, akit Jézus fel is támasztott. És amikor Jézus újra náluk volt, testvére, Márta elkezdett sürögni, forogni Jézus körül, igyekezett finomakat készíteni, dolgozni, Mária pedig semmit sem csinált, hanem letelepedett a lábához és hallgatta őt, és ezért panaszkodik Márta, miféle dolog, hogy én teszek, veszek, ő pedig itt ül és hallgat, és Jézus ott Mártát megdorgálja, Máriát pedig a védelmébe veszi. Itt most egy másik Máriával van dolgunk, nem a Jézus lábánál őt hallgatóval, hanem aki sokat munkálkodott. Akit Pál nem megfed, hanem megdicsér. Kedves testvérek, azért, mert ez a munka és ez a fáradozás abból a szeretetből fakadt, amelyet Jézus Krisztustól kapott. És mivel nagy volt a szeretete a szívében, sokat tudott munkálkodni az Úrért. Mint hogyha így szólna ez a fajta munka az életünkben, a mindennapjainkban görögül, hogy diakónia. Szeretet, szolgálat. Szeretetből fakadó szolgálat. Sok fáradtság. Ahol nincs munkálkodás, ott szeretet sincs. Mert a munkálkodás forrása mindig a megtapasztalt és befogadott isteni szeretet Jézus Krisztus. Mert való igaz, hogy még Epainetosz, ahogyan most az én fikciómat mondom, nem tudta magában tartani azt, hogy ő Jézus Krisztus gyermeke lett, mindenkinek szerette volna elmondani. Kicsit olyannak gondolom Epainetoszt, mint egy férfi Biblia órán figyeltünk fel, figyelmeztetett az én testvérem arra, hogy amikor Jézus Gadara vidékére megy, és ott a gadarai megszállottat meggyógyítja, és ez a gadarai megszállott szeretne beülni Jézusnak a hajójába, hogy vele menjen, azt mondja, hogy neked itt kell maradnod, és kicsit később olvassuk a Szentírásban, hogy oda visznek már Jézushoz egy süket némát, és tudják, hogy Jézushoz kell vinni, talán ennek az embernek a munkája. Ez mit tett vele az Isten? Ez Epainetosznak a nagy cégére. Mária pedig, mintha azt függesztette volna ki Krisztusban nyert szeretetéből az ő életére, hogy mit tehetek. Azért, mert te szeretsz engem, Uram. Hogyan köszönhetném meg a te szeretetedet? Bevallom, testvérek, én szeretem azokat az atyafiakat, akik szeretnek úgy buzgolkodni Jézus Krisztusért, hogy ez látszódik az életükön. Szeretem azokat, akik tenni akarnak Jézus Krisztus nevéért és az egyházért. Oda sokszor énekeljük életünkben azt, hogy a munka sok, a munkás pedig oly kevés. Tenni, hordozni, feladatot vállalni. Miért? Azért, mert szeret bennünket az Isten. Azt mondja Epainetosz mellett Pál, hogy ez az asszony az Isten gyermekeiért, a gyülekezet tagjaiért szolgált. Sok feljegyzésből azt tudjuk, hogy a pogány világ számára az egyik legnagyobb isteni bizonyíték az volt, hogy a keresztény nemzedékek az első században nagyon szerették egymást. Éppen ez ragadta meg a kívülállókat, és éppen ezért szerettek volna oly sokan a gyülekezethez csatlakozni. Szerették egymást, és így tettek egymásért. Mert megértették, hogy mi, akik együtt vagyunk, nem egymásnak az ellenfelei vagyunk, hanem testvérei. Az, hogy Mária megteremtette a gyülekezet közösségében a munkálkodásnak a lelkületét, ez a lélek áldott gyümölcse. És látva ennek az asszonynak a szeretetét, látva ennek az asszonynak az életét, egyetlen egy rövid megjegyzést róla a Szentírásban, nekem bűnbánatra kell indulnom, meg kell szégyenülnöm, hogy vajon van-e bennem ekkora szeretet Jézus Krisztus iránt, hogy mindent megtennék érte. Mindent. Jézus Krisztus ugyanis erre hív bennünket, erre hívta az első keresztény közösségeket, és erre az jó példát, a római gyülekezet. Ilyenek vagyunk mi, mindannyian vannak benne házaspárok, első megtérők és követők, és vannak benne tenni akarók, szolgálók. Hát ilyen színes a mi gyülekezetünk is. A kérdés, hogy ebben az egyelőre szűk körben megtalálod-e a helyedet, te magad is, hitveseddel, gyermekeddel, vagy éppen megtérő, lángoló hiteddel, bizonságtételeddel, vagy tenni akaró két kezeddel. Hagyja meg az Isten, hogy Krisztusért mindannyian egy közösségben lehessünk, egy valódi családnak, gyülekezetnek a tagjai lehessünk. Amen. Válaszoljunk fennállva, testvérek, az elhangzott ígére, 228. énekünk második verszakát énekeljük el. Szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, hogy szent lelked és igéd által a világ kezdetétől fogva gyülekezetet hívsz egybe. Köszönjük, hogy azt oltalmazod, megőrzöd, és köszönjük, hogy ennek a gyülekezetnek, egyháznak én is, mi is tagjai lehetünk. Hálásak vagyunk, Urunk, amikor kihívtál bennünket, ami megszokott életünkbe, és új élethelyzetet teremtettél. Köszönjük, hogyha ez házastársunkkal együtt történhetett meg, és köszönjük, hogyha ez egy adott területen első zsengeként jelent meg. Én magam is hálás vagyok, Uram, azokért a testvérekért, akik átadták életüket te néked. Megköszönöm a te jóságodat, munkádat, igédet, amellyel megszólítottad és elválasztottad őket. Orcán pirulásával köszönöm neked, Uram, hogyha ennek eszköze lehettem, és kérlek, hogy add mi mindannyian úgy hirdessük, és úgy éljük Krisztust a mindennapokban, hogy kívánatos legyen másoknak, rólad kérdezni, hozzá tartozni, igédet elfogadni. Add, hogy legyünk epájnetoszok, akik hirdetik a megtérés lehetőségét és annak evangéliumát, akik nem hallgatják el, hogy mit tett velük az Isten, hanem újra és újra a ma emberének módján megfogalmazzák mindazt. És köszönjük, hogyha benned megtalált életünként lehet szolgálatunk, feladatunk a gyülekezet közösségében, ad, hogy tegyük fel azt a kérdést, hogy Uram, én mit tehetnék a te dicsőségedre. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyermekekért, imádkozunk a felnőttekért, legfőképpen lezárjuk a tanévünket is az iskolában, a hitoktatás tekintetében, és készülünk gyermektáborainkra. Kérünk, hogy Szent Lelkeddel vezess bennünket ezekben a táborokban, munkálj közöttünk békességet, egyetértést, és add, hogy fiatal szívek hozzánk forduljanak, kérjenek. Imádkozunk hozzád, Urunk, csobánkai gyülekezetünkért, a csobánkai építésért, a tervekért, az ötletekért, annak megvalósulásáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, adj munkásokat a gyülekezet közösségébe, a presbitériumba is. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy te légy a mi szolgatársainknak is a vezetője, őriző pásztora. Ezen a mai vasárnapon néhány méterrel a mi imaházunktól, vagy néhány kilométerre innen, Csovánkán és Pomázon egy-egy közösség megköszöni a római katolikus felekezet lelkészének szolgálatát, és elbocsátja őt. Mi magunk is köszönjük Ferenc atya életét, köszönjük a rajta keresztül kapott áldásokat. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak humoros volt az élete, hanem tudjuk, hogy neked átadott élet. Kérünk, hogy áld meg őt, és őrizd meg egészségben, és küld olyan helyre, ahol szolgálni látod őt szívesen, az ő saját felekezetében, egyházában. Adj neki időt, lehetőséget a belső csendességre, a veled való közösség megerősödésére. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért és emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik fájdalmakat hordoznak, betegségnek tövise van szívükben, vagy éppen szeretteik életében. Te légy az ő áldott orvosuk, kérünk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük a kórusunk évadzáró szolgálatát és a pomázi temetőkön a kalodák készítését. Kedves testvérek, kiránduló körünk június 23-án szervez túrán dobókőre, találkozó 8 óra 40 perckor a pomázi buszpályaudvaron. Most egy nehezebb, 10 kilométeres túra lesz, ezért gyakorló túrázókat várnak. Június 25-től gyermektáborba indulunk Bakonyvélbe. Kérem testvéreimet, hogy hordozzák szolgálatunkat imádságban. 8 órakor lesz a pomázi hévtől az indulás, vagy 9 óra 10 perctől a találkozás a déli pályaudvaron. A csomagok leadására vasárnap 16 és 17 óra között lesz lehetőség a pomázi parókián. 18 órakor bepakolunk az autóba, amely elkíséri a csomagokat, és majd érkezik is a csomagokért Bakonybérbe. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól Baba-mama kör lesz, melyen csak Krisztus címmel bizonságot tesz Sipos Márti néni. A holnapi imaóránk elmarad. Kedden 6 órakor kékkereszt alkalom lesz Pomázon, Bibliaóra Csobánkán, szerdán 10 órakor Bibliaórán lesz a Pomáz idősek otthonában, 18 órától pedig Pomázon. Pénteken 18 órától, bocsánat, csütörtökön imaóránk lesz Csobánkán 18 órától, pénteken pedig 18 órától 20 óráig lesz az ifjúsági Bibliaóra. Aki a felnőttek közül a 20 órás ifjúsági alkalomra elszeretne, az eljöhet, 20 órától ugyanis meccset fognak nézni a fiatalok, tehát 6-tól 8-ig ifi, utána pedig együtt nézik a soron következő pénteki rangadót. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Kedves testvérek, az elmúlt héten és az elmúlt hónapokban presbiteri ülésünk volt, és lassan úgy élik, hogy az elvégzett munkáról beszámoljunk, és úgy tűnik, hogy ennek a finisére is érkezett a presbitérium, még nem a munka finisére, csak az elvi finisbe. Ennek az esztendőnek a tavaszán hirdettük, hogy a csobánkai gyülekezet egy nagyobb beruházásnak a kedvezményezettjévé vált. Csobánkán egy lelkész lakást, illetve egy gyülekezeti központot, egy keresztény vendégházat tudunk megvalósítani és felépíteni. Ennek a vendégháznak a vázlat tervei most harmadik, így mondom, most olvasatban vannak a presbitérium előtt, és ezek a vázlat tervek már nagy mértékben hasonlítanak ahhoz az elképzeléshez, amely a presbitériumnak az alap elképzelése is volt. Amennyiben a héten a presbitérium dönt a vázlat tervről, úgy természetesen a következő alkalmaink egyikén egy rövid vetítést mutatunk a gyülekezetnek is arról, hogy mi készülne, hogyan készülne itt. Alapvetően egy különálló lelkészlakás, parókiának a nagysága kb. 90 négyzetméteres lesz, és a rézső oldalba a hegy felé elfordítva egy két szintes épület, ennek az alsó szintjén lesz körülbelül olyan mostani becslés szerint 16-20 főnyi szálláshely, ez lehet, hogy egy picit csökkenni fog, tehát itt inkább a 20 mínuszos szálláshely 4 vagy 5 szobával elosztva, ehhez megfelelő vizes blokk és egy kis kicsinke melegítőkonyha, és a felső szinten a mostani szintünket, a imaházunk szintjét nézve egy mínusz egyedik szinten, tehát egy pici letéréssel, de ott a felső szinten pedig lenne egészen pontosan 2 darab gyermekfoglalkoztató, amelyből az egyik az a gyülekezetnek a saját használható állandó gyermekfoglalkoztatója is lenne, egy körülbelül ekkora, egy 60 négyzetméteres nagyobb terem, és egy másik 25 négyzetméteres gyermekfoglalkoztató és egy kis konyha, ehhez megfelelő vizes blokkok készülnének el. Maga az épület kinézetre pedig egy teljesen modern kivitelű épület, egy zöldtetős épület készülne, tehát itt a belső park részünk az ennek az épületnek a tetejével nagyjából megnyílna, és úgy a hegy felé elfordítva illeszkedne a környezetébe. Először fogadjuk el a presbitériumban a teljes koncepció vagy vázlattervet, utána pedig akkor a gyülekezet elé hozzuk a képeket, rajzokat, még nem a kész terveket, szóval még meg kell terveztetni, hanem magát a formát, de már többet, mint tömb tervet, hogy itt lenne valami, és ott lenne valami. Kérem a testvéreket, hogy hordozzuk imádságban ezt a munkánkat, tervezésünket is. Hirdetem továbbá azt is, hogy a presbitériumunk úgy döntött, hogy ebben az esztendőben, az év végén, november hónapban egy időközi presbiter választást is tartunk. Nem azért, mert valaki lemondott volna, hanem éppen azért, hogy azokat a helyeket, amelyeket nem tudtunk betölteni a rendes tisztújításkor, Csobán Kálm egy presbiter testvér szolgálatát várjuk külső elhívásban és belső elhívásban is, és két pótpresbiter testvérnek a szolgálatára van mód és lehetőség. Fontosnak gondolta a presbitérium, hogy egy ilyen típusú gyülekezeti élethelyzetben, mint Pomázon, mint pedig Csobánkán teljes létszámú legyen a presbitérium. Fontos, hogy minél nagyobb közbizalom és minél nagyobb rálátást legyen gyülekezetünk életének minden területére, minden tetrekész testvér Krisztustól, aki elhívást kapott. Kérem, hogy majd gondolkodjunk róluk. Megalakul a választási bizottsága is a gyülekezetünk közösségének, és a szokott rendben fogjuk majd november hónapban a választást végezni a gyülekezetünk közösségében. Urunk, legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, a hirdetések végével Isten tiszteletünk vége is elközelített, 346-os dicséretünk első verszakát énekeljük. Téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.